Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. Az 1950-es évek elején a kommunista hatalom több tízezer embert telepített ki, vagy internált politikai, társadalmi és osztály alapon. A cél a rendszer által veszélyesnek vagy nem kívánatosnak tartott csoportok elszigetelése és megtörése volt. Egykori tisztviselők, katonatisztek, földbirtokosok, vállalkozók, valamint családtagjaik is a hatóságok célkeresztjébe kerülhettek.
A kitelepítés és az internálás nem ért véget a szabadulással. A megbélyegzettség, a megfigyelés és a félelem még hosszú éveken át elkísérte az érintetteket és családjaikat. Sokan nem csak az elvesztett otthonukat vagy egzisztenciájukat próbálták visszaszerezni, hanem azt a biztonságérzetet is, amelyet a rendszer végleg elvett tőlük, idézte fel Bank Barbara történész.
Hát a visszailleszkedés az nagyon-nagyon nehezen megy, hiszen bent van a személyi lapjukon az, hogy ők kitelepítettek voltak, vagy kényszerlakhelyen voltak. Tehát ez mindegyiknek megpecsételi, úgymond majdnem a sorsát is. A gyerekeknek ennyire már nem, viszont munkát nagyon nehezen találnak, mert egyik helyről a másikra küldik őket. Ugye ott van az, hogy rendőrhatósági felügyelet alatt állnak, ami azt jelentette, hogy a rendőrség megszabja, hogy hány hetente, mikor, milyen órában kell lejelentkeznie a rendőrösön. Kap egy pecsétet bele. Folyamatos vegzálás alatt álltak. A másik, hogy ha nem tudsz szerezni akkora lakást, hogy mondjuk egy 5 vagy 6 tagú család elférjen, ilyen eset is nagyon sok volt, a család ketté válik. Az egyik helyre megy az anyuka egyik másik gyerekkel, másik helyre az apuka a maradék gyerekkel. Nagyon nehezen tudnak egyesülni is. A harmadik tétel meg az, hogy például az internátok esetében, akik szabadulnak, aláíratnak velük egy nyilatkozatot, hogy állami titok az, amit tapasztaltak ezen a helyen, vagy azokon a helyeken. Ezért, hogyha bárkinek elmesélik, 8 évi börtönbüntetés jár érte. Tehát, hogy az egymással való kommunikálásnak a lehetősége sem adott olyan szinten, hogy ezt így mondjuk nyílt színen, mondjuk egy családapa a feleségével megtárgyalja, mert a gyerekek nem nagyon tudhatnak róla, hiszen a gyerek elárul az iskolába, vagy bármilyen környezetbe, akkor már rossz. Tehát ugye a hallgatás, a hallgattatás, meg a másik az, hogy ezekről a meghurcolásokról, megaláztatásokról ki akar beszélni.
Mozár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója saját családjának történetén keresztül is megtapasztalta az internálás és a kitelepítés következményeit. Felidézte: a felnőttek még évtizedekkel később sem szívesen beszéltek a történtekről a gyermekeik előtt. A félelem ugyanis nem ért véget a szabadulással, sok családban hosszú időre megmaradt.
Hát erre a legjobb példa nálunk a családon belül a másik nagypapám, az anyai nagypapám, aki egy építésziroda vezetője volt 1956-ban is. Ő akkor nem vett részt a forradalomban, de 57 márciusában megengedte a kollégáinak azt, hogy az akkori nagyon kezdetleges tencil sokszorosító gépeken mukkos, azaz márciusban újra kezdjük agitációs röplapokat sokszorosítsanak, és valaki besúgta, és úgy vitték el őt az utcáról 57 márciusában, hogy a nagymamám 3 hónapon keresztül nem tudta, hogy ő vajon éle még. És aztán nagy nehezen jött vissza egy hír, ha jól emlékszem, Nagy Tarcsán és Tökölön volt internáló táborokban 9 hónapon keresztül, és onnan jött vissza a hír, hogy él még. Szerencsére észrevették azt, hogy ő építészmérnökként építések vezetésénél, meg alapozások kiásásánál, betonozásnál kiváló szakértelemmel rendelkezik, és végül is valószínűleg ő így maradhatott épegészséggel életben. Ő is egy sportos ember volt, megszökni nem próbált, Pedig amikor pici voltam, akkor annyit mindenképpen hallottunk, és érdekes módon csak azt hallottuk, hogy háromszor is megszökött a második világháború végén, ilyen Málenki robotos budapesti utcai menetekből. De az 57-es elítéltségéről tulajdonképpen csak akkor kezdtünk mi a családban hallani, amikor már közeledett a rendszerváltás. Tehát nagyon érdekes volt azt megélni, a feleségem családjában nagyon nyíltan beszéltek minden ilyesmiről, ők egy kitelepített család voltak. A családban az édesanyámék meg a nagyszüleim úgy védtek minket gyerekeket a kommunista rendszer alatt, hogy nem beszéltek arról, hogy mi történt a nagyszülőkkel, mert még mindig féltek attól, hogy ebből valamilyen megtorlás lehetett. De ez a lelki nyomor valószínűleg szinte minden családban valahol ott van, akiket egy kicsit is megérintette az 56-os forradalomnak a szere.
A hallgatás, a rettegés, a bizonytalanság és a traumák nem csak azokat érintették, akik elszenvedték a meghurcoltatást, hanem a gyermekeiket is. A történész szerint azok, akik gyerekként élték át ezeket az éveket, három dologra szinte kivétel nélkül emlékeznek.
Arra, hogy milyen a hangulat otthon, amikor rájuk rúgják az ajtót, és itt nem kell konkrétan emlékezni, hogy hogyan verik meg a családfőt, hanem egyszerűen az a feszültség, az a fajta légkör. Erre mindenki emlékszik, arra, hogy éhes, nagyon éhes, és arra, hogy mennyire nem kommunikál erről a három évről kvázi a család egymással. És itt megint a feszültség az, hogy nem beszélünk róla, mert nem lehet, nem akarjuk föltépni a sebeket. Képzelj el, amikor a három netterem az ilyen volgyerekekkel van tele, és potyog a könnyük. Mert hogy szokták volt mondani, hogy akik a gulágon voltak, hogy őket se engedi el a gulág. Mert mindig visszatér, vagy rémálomba, vagy még koszorított helyzetekben vannak.
Bank Barbara történész évek óta kutatja a kitelepítések és internálások történetét. A túlélők visszaemlékezései között számos olyan sorssal találkozott, amelyek még ma is mélyen megrendítik. Ahogy felidézi ezeket a történeteket, nehéz nem érezni, milyen súlyos emberi tragédiák húzódtak meg a korszak statisztikái mögött.
Hát könnyek nélkül, ha kommunikálok velük, tehát azokkal az emberek, akik megosztják, és megtiszteltetés, hogy megosztják velem ezeket a történeteiket, akkor azért az ember tartja magát. De amikor nagyon sok eset jön össze, és folyamatosan különböző korcsoportokból, tehát azok a felnőttek, akik még ott gyerekek voltak, de felnőtt ésszel mesélik el a dolgokat, mondjuk azt, hogy nem tudták, hogy mit csinálnak a rendőrösön az apjukkal, de amikor kijött, akkor látták, de erről nem beszélnek. Tehát nekem végighallgatni, meghallgatni őket, és folyamatosan beszélgetni velük sokkal könnyebb, mint nekik, akik hordozzák évtizedek óta ezeket a terheket. Nem beszélhettek róla nagyon-nagyon sokáig. Vagy csak távirati stílusban, de az nem a kibeszélésnek egy formája. 10 évvel ezelőtt is voltak olyanok, akik nem akartak, féltek még megszólalni. A rendszer a lelkeket nagyon megnyomorította.
A második világháború után Közép- és Kelet-Európa több országában megkezdődött a német nemzetiségű lakosság tömeges kitelepítése. A döntések a kollektív bűnösség elvére épültek, vagyis sokakat nem egyéni tetteik, hanem származásuk alapján tettek felelőssé a háborúért. Magyarországon az erről szóló rendelet 1945 végén lépett hatályba, és a következő években németek százezreit kényszerítették lakóhelyük elhagyására. Stark Tamás történész a magyarországi kitelepítésekről beszélt a Kossuth Rádió korábbi műsorában.
Általában úgy történt a kitelepítés, hogy a kijelölt falvakat zár alá vették, gyakorlatilag rendkívüli állapotot, hadi állapotot vezettek be, ami azt jelentette, hogy a falunak a lakossága nem hagyhatta el a lakhelyét, szesztilalmat vezettek be, zár alá vették a kitelepítendő németeknek a jószágait, birtokait, megjelent a karhatalom, ez rendszerint a rendőrséget jelentette, majd pedig a németeket összegyűjtötték és bevagonírozták. Különbözőféleképpen történtek a kitelepítések, mert volt, ahol ez a rendkívüli állapot napokig tartott, volt, ahol hetekig tartott, volt, ahol hónapokig tartott, volt olyan helyzet, amikor kijelöltek egyes falvakat, ahová a németeket betelepítették, illetve koncentrálták, majd pedig ezekből a úgynevezett gyűjtő falvakból telepítették ki a németeket.
A családokat már a kitelepítésük előtt akár hónapokig rettegésben tartották, kiszakították megszokott környezetükből és bizonytalanságban tartották őket.
Volt olyan, hogy a németeket összeköltöztették a falu néhány házába, és az összeköltöztetett németeket hónapokkal később telepítették ki, és olyan is volt, hogy a németeket egyszerűen internálták, és az internáló táborokból történt a kitelepítés. Rendszerint kegyetlen, brutális körülmények között zajlott, számos eset olvasható korabeli dokumentumokban, visszaemlékezésekben is, például Budaörsön a kitelepítést végrehajtó rendőrök kifosztották a németeket, randalíroztak, részegek voltak, levegőbe lövöldöztek. A kitelepítés olyan kaotikus körülmények között történt, hogy Németország amerikai zónájában a németeket fogadó amerikai tisztek tiltakoztak, amiatt, hogy a németek olyan rossz állapotban érkeztek meg, és annyira kifosztva, hogy egyszerűen ott gyakorlatilag nem tudtak velük mit csinálni, egyből egészségügyi ellátásra szorultak.
A kitelepítések és internálások nem csak emberek tízezreinek életét törték derékba, hanem a biztonság és a bizalom érzését is megrendítették. A diktatúra ugyanis nem csak erőszakkal működött. Fennmaradásához arra is szükség volt, hogy az emberek ne tudják, kiben bízhatnak. Az ügynökök és besúgók hálózata a falvak világában is jelen volt, és a történetük sokszor jóval összetettebb annál, mint amilyennek elsőre látszik.
Azt gondolom, hogy hihetetlenül bonyolult, amikor az ügynök kérdésre választ akarunk kapni.
Mondja Tóth Judit történész.
Hogy ki, mikor, miért, milyen presszúra hatására, és vajon elítélhetjük-e ezt az embert, aki most az ügynök kérdésre azt mondta, hogy igen, akkor itt vagyok, tehát ezzel amúgy meg a saját életét mentette meg. Tényleg ennek nagyon-nagyon összetett a háttere, hogy ki miért vált ügynökké. Kabai Barna és Petényi Katalinnak a Kulák volt az apám című dokumentumfilmje. Alapvetően a nagykörösön kuláknak bélyegzett gazdák élettörténeteit meséli el, méghozzá egy nagyon sajátos szemszögből, ugyanis az ő gyermekeik, mint hogy a cím is utal rá, az ő gyermekeik emlékeznek vissza a szüleikre, és például egy hát mostanra, vagy hát a felnőtt életére pedagógussá vált hölgy emlékezett arra vissza, hogy ő gyermekként elmeséli, hogy mennyire szeretett ott kinn a Nagykőrösi placon, így hívták a közbeszédben azt a területet, ahol ők játszottak. És mivel ő tudta gyermekként, hogy a szülei megbélyegzettek, és nagyon-nagyon félt attól, hogy kinek mit mondhat el. És szó szerint valami ilyesmit mond, hogy ő azért rettegett attól, hogy mit mond el még így a játszótéren és a gyerekek között, mert annyi volt a besúgó, és itt megemelte a hangját, és olyan indulattal is mondta, hogy gyermekként ez annyira megragadt benne, hogy félnie kellett attól, hogy ő bátran, őszintén bármiről is megnyilatkozhasson, mert a vidéki közegben és a kuláknak bélyegzett gazdák között is, vagy azokban a közegekben, ahol ők megfordultak, hát bizony voltak ügynökök.
Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, az intézmény állandó kiállításán kalauzolt minket körbe, ahol az ügynökakták felépítését és a beszervezés folyamatát is megismerhetjük.
A leggyakoribb állambiztonsági és legjobban használt, vagy legszélesebb körben használt állambiztonsági módszer volt az ügynökjelentés. Ezek mindig olyan fedőnévvel készültek, hogy ne lehessen kideríteni azt, hogy azt a jelentést ki készítette. Ezeket a jelentéseket egy úgynevezett munkadossziéban foglalták össze, tehát hogyha valakit beszervezett az állambiztonság, akkor az ő jelentései mindig fedőnéven készültek, mondjuk kapott egy fedőnevet, az lett a fedőneve például, hogy Budai. Sok módszer volt arra, hogy választottak fedőnevet, de mondjuk legyen Budai, vagy doktor, vagy Székes, sokféle nevet választhattak. Amikor a jelentéseit készítette, akkor mindig csak a fedőnevét írta oda, és a jelentésekből és az ebben az úgynevezett munkadosszéból nem is szabadott kiderülnie annak, hogy kicsoda írta. Erre az azonosításra szolgált az az úgynevezett hatos karton, amely nagyon sokszor előkerült a korszakról szóló vitákban, hogy ezek a hatos kartonok bizonyítanak-e valamit, vagy nem bizonyítanak, de ez a hatos karton volt az, amely összekapcsolta a valós személyi adatokat azokkal az állambiztonsági iratokkal, amelyek már fedő néven születtek. Ezért ebben a kiállításban azt is elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen milyen hatos karton, milyen rovatai vannak, milyen mezői vannak. A hatos karton első oldala az alapvetően az illető azonosításához szükséges információkat tartalmaz, név, születési hely, foglalkozás, iskolai végzettség, pártállás, és a második oldal az, ami különösen izgalmas, ami megmondja, hogy az illetőt mikor szervezték be, ki végezte a beszervezését, milyen kategóriába került, tehát ügynök volt, titkos munkatárs, titkos megbízott. És ez nagyon fontos, a beszervezés alapja, ugyanis alapvetően különböző eszközökkel vagy módszerekkel lehetett beszervezni embereket. A három leggyakoribb módszer volt, amit ezeken a kartonokon látunk. Leggyakrabban azt írták rá, hogy az illető hazafias alapon lett beszervezve. Ez azt jelentette volna, ha igaz lett volna, hogy az illető önként és az állambiztonsággal való szolidaritásból, vagy a rendszerrel való szolidaritásból működik együtt. Na, ez volt a legritkább, és mégis leggyakrabban ezt írták rá a kartonokra.
De ügynökök voltak mindenhol, így az egyház tagjai között is. És persze ott sem mindenki jó szántából választotta ezt. Földvári Nékis Réka történész néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke szerint sem lehet mindenkit egyformán megítélni.
Különösen a protestáns egyházak esetében, ahol ugye sokkal könnyebb volt az egyházi választások miatt a pártállamnak megfelelő jelölteket magasabb egyházi tisztségbe segíteni, ott a magasabb egyházi, tehát a püspökök, esperesek között hamarabb már az 50-es években nagyobb eséllyel juttatak, mert pláne 56 után közvetlenül olyan személyeket püspöki pozícióba, akiket tulajdonképpen ugye már az AEH, illetve a BM emelt föl, és együttműködtek a rendszerrel, vagy titkosan, vagy pedig hát nyílt formában. Tehát, hogy vannak olyan karrierjeink, ahol egyértelműen látszik, hogy az illetőből azért lesz püspök, azért lesz esperes, azért lesz teológiai tanár, mert a rendszerrel lojális, sőt a rendszernek titkos informátora, hálózati tagja, és ez segíti őt pozícióba, és karrierjét ennek köszönheti. És vannak olyan ügynöki pályák, papi ügynöki pályák, ahol pedig azt lehet látni, hogy valakit letartóztatnak, a Andrássy út 60-ban megkínoznak, megzsarolnak tulajdonképpen az élete vagy a szabadságának a fejében ír alá, és utána, amikor kikerül, akkor tulajdonképpen vagy nem jelent, vagy pedig próbál olyan jelentéseket tenni, amelyekkel nem árt, tehát amelyik érdektelenek a hatalom szempontjából. Tehát nagyon különböző történeteket látunk, ezek azért kutathatóak, nagyon sok ilyen történet már publikálva is lehet, tehát el lehet olvasni, és ebből is tényleg lehet látni azt, hogy tulajdonképpen a hatalom milyen cinikus és raffinált, de hatékony eszközökkel tudott egy-egy adott papi szemét, vagy akár világi hívőt olyan helyzetbe hozni, hogy akár kényszerből, akár önkéntes együttműködéssel a karrierjét építve, de akár saját magát, vagy adott esetben a családját védve vállalt valaki titkos együttműködés, és nagyon eltérő minták, nagyon eltérő egyéni életpályákat látunk, hogy utána egy adott ügynök, egy adott hálózati személy ezzel a pozícióból, vagy ebből a helyzetből mit hozott ki. Mondom, valaki tulajdonképpen egy egész karriert, adott esetben egy nemzetközi karriert építette arra, hogy együttműködött az állambiztonságban és titokban jelentéseket adott, akár külföldi egyházi személyekről, vagy nemzetközi egyházi szervezetekben, egyházak világtanácsában, vagy keresztény konferenciában való szerepvállalásról, és van, aki pedig egész egyszerűen a szolgatásainak a legbelsőbb bizalmi titkait teregette ki az állambiztonság előtt, szóval nagyon-nagyon különböző igazából itt az egyéni felelősségnek a kérdése.
Az egyéni sorsok mögött azonban rendre ugyanazok a módszerek rajzolódnak ki. A kiállításon azt is megtudhatjuk, hogy az állambiztonság milyen eszközökkel próbálta rávenni az embereket az együttműködésre, és milyen indokokat tüntettek fel a beszervezési dokumentumokban. Csegergő Bendegúz történész szerint a legtöbb esetben nem önkéntes döntésről volt szó.
beszervezési alap volt az, amikor valaki terhelő adatokkal szerveztek be. Tulajdonképpen a leggyakoribb módszer, a leggyakoribb eszköz ez volt. Leginkább azzal lehetett valakit elkényszeríteni, hogy megzsarolták. Megzsarolták bizonyos információkkal, megzsarolták azzal, hogy esetleg olyan bűncselekményt követett el, aminek a büntetésétől eltekinthetnek abban az esetben, ha együttműködik, vagy ami még kegyetlenebb, hogy valamelyik családtagja követett el olyan, mondjuk közlekedési balesetet, vagy olyan bűncselekményt, vagy a bűncselekménynek minősülő tettet, mondjuk részt vett a 56-os forradalomban, amiért akár ki is végezheti, és ennek a terhe alatt zsarolva szerveznek be valakit. Ezek az úgynevezett terhelő adatok. Ilyen módszer lehetett például az anyagi előnyökkel való beszervezés, ez volt talán a legritkább, de az anyagi előnyökön kívül nagyon sok egyéb előnyt nyújthatott az állambiztonság, ugyanis nekik megvolt a lehetőségük, hogy például megszerezzenek egy külföldi gyógyszert, amit mondjuk az illetőnek nem volt módja beszerezni, és az édesanyja mondjuk haldoklott, és csak az állambiztonság tudta megszerezni azt a gyógyszert, vagy egy külföldi gyógykezelést intézett valamelyik családtagnak. De hát sajnálatos módon az is nagyon gyakori volt, hogy valaki a saját személyes előmenetele, karrierje, érvényesülése érdekében működött együtt, és bizony, sajnos azt is sokszor tapasztaljuk az iratokból, hogy ennek érdekében olyan is volt, aki ezt az együttműködést tudatosan felhasználta a kollégái, a riválisai ellehetetlenítésére és a saját karrierjének az építésére. Nagyon sok egyéni történet van ebben, nagyon sok szomorú, ugyanakkor nagyon sok felemelő, emberileg méltó és megindító történet is található ezekben az iratokban. Ezért is gondoljuk azt, hogy a lehető legszélesebb körű információs kárpótlást kell adni mindenkinek, aki érintett. A lehető legszabadabb kutatási lehetőséget kell biztosítani a tudományos kutatóknak. Ugyanakkor rettenetesen fontos az, hogy az egykori áldozatoknak a jogait ne sértsük meg újra. Ne tegyünk közzé olyan információkat, amelyeket egykoron a titkos szolgálat törvénytelen eszközökkel megszerzett, és mi most újra megismételjük ezt a törvénysértést. Tehát minket ez a három elv vezényel, hogy akit érint, az mindent megkapjon, a kutatók széleskörű szabadságot élvezenek, de az áldozatok jogai ne sérüljenek.
A kitelepítések, internálások és a beszervezések története ugyanannak a rendszernek a működését mutatja meg. A diktatúra nem csak emberek tízezreinek szabadságát, otthonát és megélhetését vette el, hanem a bizalmat is aláásta. Sokan még a saját családjukban sem mertek őszintén beszélni a velük történtekről. Volt, akit származása, társadalmi helyzete vagy hite miatt bélyegeztek meg, másokat zsarolással kényszerítettek együttműködésre. Ezeket a sorsokat csak a körülmények ismeretében lehet megérteni. A korszak öröksége nem csak az iratokban és aktákban él tovább, hanem azokban a családi emlékekben és hallgatásokban is, amelyek generációkon át megőrizték a félelem nyomait.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.